Makai István kedvenc anyaga a vörös réz. Lemezekből vágja ki és lágyítja, hajlítja, alakítja mesteri módon tárgyait, amelyeknek központi eleme a humor. Finom célzásokkal árnyaltan, jól irányítva tárja elénk azt az éppen aktuális fricskát, ami kikívánkozik belőle, amit a nézőnek is szán. Több síkon is fejtegethetők ezek az alkotások, egyik jól irányzott poén vonja maga után a másikat. A gondolatiság, a világról való elemző gondolkodás minden egyes alkotásnak sajátja. Legyen az kis plasztika, installáció, konceptuális munka. Főhelyen egy olyan alkotás található, amely a Mikropolis címet viseli, és a Marosvásárhelyen élő nemzetiségek együttélésének sajátos vetületeire utal. És ebben benne van minden egyéb is. Kultúránk, szociális kuriózumok, és nem utolsó sorban az alkotó leleményessége, gondolati gazdagsága. A néző pedig nyitott a tovább értelmezésre. Külön térben csodálhatjuk meg a vörös rézlemez nyers tükröződését és az abból aprólékosan kidolgozott tárgyakat. Seprűt, szemétlapátot. Kitakarítunk egy termet, egy teret. A megújulásnak, a szobrászi sajátos gondolatvilágnak is remek példája ez az izgalmas tér, amelybe kezdetben a közönség nem mert belépni. Makai István számára a bronz sem idegen, csak ritkább és nehezebben hozzáférhető. És ha kell, bármilyen más anyag is hordozhatja és alakíthatja a gondolatot, az ötletet, válhat szoborrá. Még egy különleges bajuszbot is lendítheti úgy a mondani valót, hogy az több rétű legyen. Alkalmas szelfizésre, de utalhat egy éppen aktuális szoborvitára is. Makai Istvánnal beszélgetünk. Mikropolis installáció. Ehhez mi köze a szobrászatnak?
Végülis az anyagisága az, hogy végülis egy ilyen fekete gránit táblán van. Ez inkább ilyen konceptuális munka valójában, a gondolat, amit ír rajta, és azok a barométerek együttese. Ezt meg lehetett volna csinálni akár egy Photoshopban is, de mivel kőbe van vésve, vagy ilyen fekete gránitba, gondoltam, hogy erősebb. Ami kőbe vésve van, az úgy hitelesebb, erősebbnek tűnik.
Főleg a fekete gránit miatt is.
Igen,
azért.
És a kerete is egy kicsit nemes anyag, tehát hogy az a vastag sárga részkeret hasonlít a kultúrpalotának az oszlopaihoz, onnan van a minta.
És az ötlet?
Az ötlet, ez mindig foglalkoztatott, ez a párhuzamos város, Vásárhelyen párhuzamosan élünk így a románok, magyarok. Szászok nem is ismerek itthon szász, de végül is, hogy három nyelven szoktuk kérni a táblákon a dolgokat. Azt vettem észre, hogy a magyarok úgy találkoznak ugyanazon a helyen, hogy úgy említik, hogy a plébánia, találkozunk a plébániánál, és ugyanott azt a helyet a románok azt mondják, hogy La Cattedrala Mare, ugye a nagy katedrálisnál. És ugyanaz, csak más viszonyítás, tehát párhuzamos, vagy ugyanúgy találkoznak a La Primarie. Mi a régi városházára gondolunk.
Hát az ötletet, a megvalósítást összerakni, hát itt rejlik a te szobrászi zsenialitásod, hogyha mondhatnám ezt. És hogy ezeket a barométereket is hogy szerezted be tulajdonképpen? Ez egy drága dolog, nem?
Igen, megrendeltem interneten. Muszáj volt egyforma barométereket, hogy egyforma súlyú legyen. Eleinte jártam az Ocskapiacon, kerestem ilyen lényegében hasonló vakat, kaptam is, már van egy véletlen gyűjteményem, kaptam magyarul is barométert, hogy írja, hogy milyen szép idő, meg esőre áll az idő. Németet sokat kaptam, franciát is kaptam, olaszt is, de románt nem kaptam. Románus. Akkor itt azt választottam, azt a jelzést, ahol ilyen ikonokkal, vagy egy ilyen képekkel, hogy felhős az idő, meg napsütés, hogy legyen egységes.
Meg hát az egész alapanyag, meg általában a réz, amivel te dolgozol, az nem egy költséges
de
alapanyag?
De igen, az elég drága.
Miért szerettél bele?
Hát nem is tudom, ez már több mint egy évtizede, vagy lehet kettő. Körülbelül két évtizede tetszett meg. A végeredmény az, hogy úgy érzem, hogy egy nemesebb anyag, olyan, mint a bronz. Tetszik, hogy ez kicsit másabb, mint a bronz. Végülis a lemez az olyan mívesebb. Ötvösök használják inkább. De én nem hiszem, hogy ötvös munkát végzek. Legfeljebb itt a kerete ennek a márványnak egy kicsit olyan bazalt, nem is gránit. Ez inkább olyan dekoratív olyan művészet.
Díszítő, de hát ez művészet. Már ezzel járt.
Gondolom a többi munkám az nem...
Egyáltalán, és én arra vagyok kíváncsi, hogy hogy érkezik ez az anyag, és akkor hogyan alakul neked, hol ilyen szép csillogó vörös réz, ez pedig egy sárgás, tompított színű valami.
Ez lágyított, ez a nagy kalász. Ez marad itt a Bernádi házban, ez már itt van. Ez volt már itt hagyva, mert megelőlegeztük, és akkor bekerült a katalógusba is. Mivel lágyított, azt színezte meg, hogy a tűz által, és az én tapintásom színezte be, amíg megmunkáltam. A kéznek az izzadsága, hogy tapogatom, hogy megpatinázza. Az eső utána még vannak ilyen búza, vagy valamilyen kalászos növényre hasonlító nagy méretű növények, azok nem ennyire patinásak. Ez most kint volt hagyva az udvaron. Gondolom oda kerül vissza.
És akkor elvégezte az eső.
Az eső persze, a kinti levegős, az időjárás.
De meg kell kérdezzem, hogy hogyan készülnek ezek. Tehát most ennek az a címe, hogy fűfa, nyilván egy kalásznak néztem.
Azért fű, mert hogy kalászos növény a fű is, valamilyen a magvait ott valahogy egy kalászba. Nem mindegyik fű, de többnyire sok fűféle így magzik.
És mi a folyamata, a sorrendje?
Hát először is ki kell találni, hogy hogyan. Ezek darabokból vannak összetűzdelve, szét lehet szerelni. A leveleket, azokat kivágtam, ilyen csíkokra méretezett, ollóval meghegyesített, kivágott lemez, és akkor van egy szerszám, egy célszerszám, amivel vonalzóval az erezetet behúztam. Persze lágyított, hogy könnyebben működjön. Az erezetek meg is merevítik, attól áll, ha nem lekokkod. A kalászok viszont azok nincsenek összeforrasztva, az is egy darabból van az összes. Meg van vagdosva, tehát ilyen, olyan, mintha kirigámiznánk, és akkor spirálisan körbe tekerül. De azelőtt meg kialakítva ez domború kalapáccsal a kalásznak a gömbölyűsége. Tehát domborítás is, és annyi van cínezve, hogy ezek a szárak, ezek a drótok bele vannak cínezve belülről.
És utána az időjárás végezte el, vagy ezt is még valamilyen hőnek kitetted?
Már azelőtt a lágyítás miatt. Van olyan, hogy lágy rész, vagy ilyen kemény rész, amelyik cseng, hogyha így zenélni lehet, meg lobogtatom a részdarabot, akkor az úgy, mint a dörögne. Ha úgy rezeg, akkor az kemény. És akkor az így roppanós. De ha felhevítem tűzzel, ilyen van ilyen nagy lángszóró, és ha azt felhevítem, akkor megváltozik persze a színe, de azok a kristályok újra alakulnak. Valójában, ha préselik ezt a kristályos rendszerek, össze vannak lapítva. És hogyha fellágyítom, azok újra kerekek lesznek, újra gömbölyű lesz, és attól lágy lesz. Már nem lesz olyan rezgős hangja, könnyebben lehet munkálni. De újra kikeményítem. Hogyha préselem, vagy ütögetem, kalapálom, megint keményebb lesz, akkor meg újra lehet lágyítani még egyszer.
Meglepetést még okoz neked az anyag egyáltalán, vagy mindig tudod, hogy mire számítsál?
Nem, kísérletezés mindig. És nem úgy használtam eddig, mint az ötvös művészek. Kolumbán Árpi most nemrég adott tanácsokat, tanított, hogy hogyan kell, mert én azokat mind nem használtam, azokat a módszereket. Meg persze megfogadom, annál jobban tudom kezelni az anyagot.
Honnan szerzed be egyáltalán az anyagot? Tehát hol lehet? Ilyen nagy lemezek érkeznek a te műtermedbe, vagy műhelyedbe?
Hát, ilyen dirib darabok, és most utoljára rendeltem egy nagy szállítmányt udvarhelyről, a Color Metától. Nem lehetett kapni 04-es lemezt, sehol, ott sem, de meg tudtam rendelni. A másik installáció abból van kirakva.
Ennek a struktúrája, a függönynek ez a mintája hogyan alakult ki?
2021-ben fejeztem be ezt a munkát, mert rátettem azt a picike moly lepkét. Pulzuson kezdtem el 2020-ban, amikor még a karantén alatt megszervezték mégis a tábort, az alkotótábort. Akkor kaptam egy lemezt, és kitettem a fűbe. Ott hagytam éjjel a harmat. Ezeket a mintákat egyik oldalára, az alsó felére a harmat
alakította,
és a másik oldalt átmentek rajta a csigák. És azok az ilyen repedések, van mindegy márvány utánzat. Nos, ezt kihasználva, akkor másnap nem is, tehát ez még nem volt ilyen hullámosan meghajlítva. Meg akartam lágyítani, hogy könnyebben menjen. Mert még az a fényes, ez a rezgős, ez még a kemény lemez. megforgattam, hogy menjen át a másik oldalon is a csiga, és az alján is. Szóval forgattam, hogy mind a kettő felén ugyanazok ismétlődjenek. És addig forgattam, ameddig jó lett a minta. És akkor már persze nehezebb volt egy kicsit meghajlítgatni lágyítás nélkül, mert ha lágyítom, akkor eltűnik.
De így, ezzel az esetlegességgel, hogy hallám mi alakul az anyagból, ehhez hogyan tudsz te gondolatot társítani? Mert utána valami ki kell jöjjön belőle. Tehát mikor már összemászkálta az élővilág éjszaka, akkor elkezdték gondolkodni rajta, hogy mit is csináljunk belőle? Vagy ez hogy van egyáltalán?
Azelőtt volt a gondolat kicsibe, meg akartam csinálni egy ilyen szavazófülkét kis lábakkal, hogy benne van a szavazó polgár. Egyidejűleg ezt is elkezdtem, de már nem fejeztem be azt. Végül is egy függöny maradt az ablakban, mert nagyon megtetszett, ahol aludtam, ott kitettem az ugyanakkora ablakon volt a spanyárháznak, amekkora ez a függöny, tehát hogy valahogy talált. És úgy volt kiállítva akkor a húzuson. Azóta így átalakult.
Tehát megérkeznek ezek a nagy lemezek, ebből nem tudsz kibontani gyakorlatilag semmit, tehát nem beszél hozzád, mint a fa, a kő, a márvány, a nem tudom én mi. Tehát hogy csinálod? Hogy van? Ötlet? Megvalósítom? Véletlen? Lássuk a tűz, mit csinál?
Ez a minta véletlen, de viszont nem volt véletlen az, hogy mit akarok. Tehát, hogy mindenképpen egy függönyt akartam készíteni. Nálam nem működik az, hogy belelátom a fába a szobrot, hanem először a gondolat van, és utána, hogy ezt valahogy általában részből gondolkodom.
De hogy kell részben gondolkodni? Azért ez korlátoz, nem? A gondolatot csak korlátozza az anyag.
De van egy csomó olyan ötletem, amelyeket úgy jegyzetelem, írom. Persze nem csak részből vannak ilyen furcsa ötletek, amit meg se tudok valósítani itt a Bernádi házba például.
Hát itt van ez a párna, ami viszont nem csak réz, tehát azért réz az alap.
Ez teljesen réz, puha párna amúgy. Sárga réz, benzinszűrőnek mondják, ilyen szita. Olyan finom, hogy megszűri a benzint, meg átlátszik a töltelék. Az apám hozta gyárból így a szikraforgácsoló, valamilyen span. Ezzel vágnak. Rézzel van megvarva is ez a párna, tehát egy rézdrottal van, teljes mértékben réz. Csak ez valahogy olyan acélosabb, ez a sárga réz, vagy bronz, vagy valami, ami nem drót, hanem más eljárással készül. Ennél az a lényeg, ez a párna húzatnak, hogy megfoszlik, meg kiukad, akkor még be lehet látni, hogy milyen anyagból van a belseje is, akkor ki lehet próbálni, hogy ez puha-e.
Meg szabad tapogatni a munkáidat?
Ezt igen, tehát mindegyiket szerintem, de ez sőt.
És ezt a farok nélküliséget is mozgatni kell, hiszen ez így van elképzelve.
Meg lehet hajtani, és akkor a giliszta levágó. Kiliszt a alakú rész.
Szerencsétlen vergődik, mondjuk
igen,
így.
Igen.
Nyilván ez egy geg, ez egy alkotótábornak az eredménye, viszont ez csak egy ilyen vicc.
Mindig igyekszem viccelődni, még a komolyan dolgokról is, vagy elég komolyan viccelni. Igen, van benne ebbe talán még erotika is.
Igen. Valóban mennyire igyekszel többnyire vicceket is becsempészni, vagy humort, vagy fricskákat a munkáidban?
Mindenképpen mindegyikben igyekszem.
Hát a maszk is az lehet, több síkon is értelmezendő, akár reszelő lehet, akár...
Igen, hát ez a maszk része, ez egy reszelő, korlátozza még az almát, és bevigyük a testünkbe, megegyük, akkor csak reszelve megy be.
És tányéron van tálalva?
Igen, ez egy alma reszelő. Amúgy ez zöld alma, ez a mákritra utal, azért hagytam itt a tetején az óránál, félig lereszelt almát.
Ez a bajuszbót rengeteg értelmezési lehetőséget is nyújtasz, ugyanakkor gondolkozzon
igen,
el a...
Igen, ez most egy kicsit interaktív, mert azért van nyelej, madzaggal meg van kötve, hogy utaljon, nem az ő ne vigyék el, csak hogy utaljon arra, hogy ezeket használják, mint a postán, hogy a golyóstollat megkötik, hogy az arra van, hogy használja. Nem itt felejtettük, hanem használják, szelfizni lehet evel. Ez egy ilyen pödört, ugye, bajusz. Most aktuálissá vált, hogy a Petőfi bajusz, vagy ez nem csak az, de egy ilyen székely, vagy régies bajusz. De most, hogy a Petőfi emlék év, és akkor Petőfi szobor botrány miatt, hogy most Petőfi bajusztól lesz Petőfi, vagy nem.
Amikor ezeket így megcsinálod, így mosolyogsz magadban, akkor megforgatod minden betületét? Vagy azért nagyon sokat segítenek neked a barátok, a nézők, a közönség is, hogy mi mindenre jó még?
Igen, hát valamire csak ráérzek, de a megfogalmazását később is lehet bővíteni. Ez például, hogy Petőfi, nem is gondoltam akkor, mikor elkészült 18-ba,
hogy bezzeg.
Csak egyszerűen egy ilyen régies bajusz, tehetünk magunknak bajuszot, ha nem vagyunk azok, bajuszosok, teljesen székely bajusz, vagy sok embernek volt bajusz, hanem lesz, hogy pödört bajusz, ez nem csak a székely vagy magyar bajuszra jellemző, hanem minden régies figurára.
Erre nem mertek rálépni az elején az emberek a kiállítás megnyitóján. Nekem is azt mondták, nehogy rálépjek, de aztán azt mondtad, hogy az a cél, hogy répjen mindenkire.
Igen, azért volt odatéve az ajtóhoz, kénytelen legyen az ember rálépni, hogyha bejön.
Le is írjuk akkor, hogy van egy óriási nagy rézlemez a földön, üres posztamensek, nincsenek rajta szobrok, sarokban van egy seprűs és szemétlapát, rézből szintén.
Teljesen úgy képzeltem el, ahogy most van. 5x5 méteres körülbelül a terem, és ez olyan 4x4 méteres rézlap. Tehát így körülbelül így is képzeltem el, hogy ez így rendben van.
A szobrok hova tűntek?
Nincsenek, ez a terem ki van takarítva, így végül is arról is szólhat, hogy így kitakarítom magamból a hagyományos szobrokat, vagy a kis plastikákat, egy kicsit tisztaságot teremteni, vagy megfordítani a dolgokat. Nem a posztamensen van a műalkotás, hanem az alatt, az egész térben. Ez egy tiszta terem, tiszta részterem.
Szoktál te kínlódni a formák megalkotásával? Azért, mert a részből kell valahogy megcsináljad?
Persze, nagyon sokat szenvedtem most a seprű megvarrásával. Meg van varva részdróttal. Meg van varva, és oda van kötözve, meg van kötözve. Igazi seprűt nem csináltam, de néztem videókat, hogy hogy kell. Más szerkezete van. Nem lehet ugyanúgy, mert a ciroknak egy szára van, a vastagabb, de aztán millióba megy szét. Nem fogtam neki mind megcínezgetni a különböző vastagságú drótból a cirok darabokat, hanem teljesen más szerkezete van. Csövek vannak. Hát hátul hagytam egy kis lyukat.
És hogy hidalod túl a nehézségeket? Tehát ülsz, kínlódsz rajta, ameddig hát meg nem valósítod?
Igen, igen. Van ez elképzelés, és mindig kell gondolkodni, hogy na, most nem így gondoltam, akkor más kell, és akkor kell gondolkozni, és elmentem az üzletbe, néztem a vízszerelők részlegen, hogy milyen csöveket tudok venni, milyen könyök, hogy ahogyan tudom én összehozni azt, hogy ott egy szerkezet legyen, ahova tudjam erősíteni a részdrótot. Van egy magja, ami megint ki kellett találni, hogy ne legyen teljesen tömör részdrót. Így is, amiket kaptam, ilyen kábeleket, amiket meghámoztam, az nagyon sok volt, nem volt elég. És akkor utána azt hittem, hogy ilyen újrahasznosított darabokból, hogy ami megmaradt innen-onnan, azokat használom fel, de mégis el kellett menjek 100 méter kábelt venni.
Arra mégiscsak kíváncsi vagyok, hogy ötletelsz, és utána hogy gondolkodsz abban, hogy meg kell valósítanod? Rajzolsz, az agyadban működik az előmunka, vagy hogy van ez?
Csak fejben működik. Mivel felejtek, lerajzolom az addigi, ezek több éves ötletek, ez is egy jó régi. Gondolatban fejlődik, de viszont le kell írjam füzetbe, hogy akkor hogyan gondoltam. Tehát le is rajzolom a vázlatot, egy ilyen kezdetleges vázlat kell hozzá. Csak a receptet írom le, hogy ezt hogy gondoltam, és miért. Szöveget is írok hozzá a füzetbe. És akkor vannak ilyen régi füzetek, de nagyon nehéz megkapnom, mert vissza kell lapozgassam, abban mindent írok, számolok, és akkor ezekből közül nehéz kiválogatni vagy megtalálni azt az ötletet, ami valahova le volt jegyezve. Mert közben valamilyen munkának a számolásai vannak, akkor bevásárlólista, vagy bármi van azokban minden tudó füzetekben. De nem minden rész, amit csinálok.
Hát itt van egy, ami nem rész, itt van egy szív, de hogy szív, egy pipe.
Libabőrös, tehát hogy libabőrről vettem le a negatívot. Megvásároltam egy libát, arra kértem, hogy kopasszák meg, de ne vágják szét. Én akartam, nem mindegy, hogy hol vágják el, és akkor meg kell nézem, hogy hol milyen bőrfelületet használok, és akkor én nyúztam meg a libát, azt kiterítettem egy üveglapra, hogy legyen valamennyire egyenes, és akkor levettem egy gipsz negatívot. Ebbe kentem bele a viaszt, és akkor a viasz darabokból szabtam ki ezt a szívet. És akkor így viaszvesztéssel öntöttük most idén Csongrádon.
A bronzhoz azért milyen gyakran nyúlsz, amikor lehetőséged van, vagy azért egy kicsit egzaktabb ez, mint a rézlemez?
Amióta járok Csongrádra, háromszor voltam már Csongrádon, bronz szimpozionon. Gábor, ő már több éve jár, úgy együtt mentünk.
De mennyire kezelhető számodra, vagy kicsit precízebb dolog azért, nem?
Más, nem hiszem, hogy precízebb volna, inkább más, teljesen más anyagok. Ebben másképp kell gondolkozni, én azt gondolom. Nem precízebb, nem nehezebb, szerintem csak másabb.
Milyen anyagban dolgozol még, vagy dolgoznál még szívesen?
A Kártéban még volt egy videóinstalláció is. Ott kicsit bronzos hatás, de végül is műanyagból volt a tárgy. Volt egy ilyen gömb, részgömbnek volt elkezdett, arra volt patinázva részre. És volt két videó a falon, az egyik zoomolt be, és a másik ki. Hát végül is egy olyan hatás volt, mintha hogy menne egy irányba a tér. És mindig ugyanoda zoomol vissza.
De végül is akkor nyitott vagy egyébre, és azért a kedvenc csak megmarad?
Persze, megmarad. Valamikor ezt választottam, nemesebb anyagot, mint szobrászok anyagát, nem a bronzot, de hogy vörösrész, sárgaréz, ezek az ötvözetek. Valójában sokszor csinálom azt, hogy valamilyen egyszerű használati tárgyat, vagy akár a fűszál is olyan, hogy egyszerű növény, felemelem, megcsinálom valami drágább anyagból. Úgy érzem, hogy attól talán műalkotássá válik, hogyha ebből az anyagból valósítom meg.